Na, akkor tudjátok, hogy mi lesz az alapigénk. Márk 10-ből 17-től 22-ig. És a magyar hangom a Lali lesz, aki fel fogja olvasni. Tehát Márk 10, 17-től 22-ig.
És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember, letérdelvén előtte, kérdezi őt, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodjál, ne őj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteld apádat és anyádat, azt pedig felelve mondanéki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt, és mondanéki, egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azaz a királyságban, és jár, kövess engem felvévén a keresztet. Azt pedig elszomorodván, a beszéden elment búsan, mert sok jószága volt.
Köszi. Ennél a tiszteld apádat és anyádat, mert mindig eszembe jut, hogy anyádat. Éjszaka nem sokat aludtam, és hát... Igen. Majd ezt megbeszéljük színen. És hát kihasználtam az időt, és nekiálltam borotválkozni. És hát, ahogy miközben faragtam a képemet, ugye bár az ige mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képeket, de miközben borotválkoztam, tehát én két dolog közben szoktam gondolkodni, hogy az idő is menjen valamivel, vagy borotválkozás közben, vagy mivel otthon én mosogatok, sajnos rájött a feleségem, hogy érzékenyek a kezeim, és ha végighúzom egy edényen, akkor tudom, hogy tiszta-e vagy sem. Ezért borotválkozás, illetve mosogatás közben belül nem vagyok jelen. Mint ahogy a vízben is van, hogy mikor a tanár felállítja a móriczkát, mert rossz volt, és akkor büntetésbe felállítja, és áll egész óra alatt, és móriczka megszólal, hogy de belül ülök, és én is ugyanígy ilyenkor hitáltal megvallom, hogy nem is vagyok itt, és szóval gondolkoztam, és azon gondolkoztam éjszaka közben, a borotválkozás közben, hogy ez az ifjú, ez a gazdag ember, ez megszomorodott és elment. Holott mi lett volna, hogyha ott maradt volna? Tehát azt mondta volna, hogy én ezt nem tudom megtenni, de valamiért elmenni sem akarok. És azt választotta volna, hogy mivel azt felismerte, hogy amiket Jézus mond, hát az, ugye pestiesen szólva, nem semmi, tehát rendkívüli ember, rendkívüli dolgokról beszél, ezért, hogyha nem is tudott volna még akkor abban a pillanatban tanítványá válni, de tudjátok, hogy nagyon sokan mentek Jézus után, akik hallgatták őt, de nem voltak az ő tanítványai, de hallgatták őt, mert megfogta őket az Isten hatalma, és aztán ezek közül ugye azért némelyek tanítványok is lettek, akik engedtek ennek az Isten hatalmának, Isten jelenlétének. Ha ez az ifjú talán azt választotta volna, hogy ezt nem tudom megtenni, és nem értem, hogy miért mondja ezt, és nem értem, hogy gondolja ezt, hogy én ezt meg tudom tenni, amit ő mond, nem tudom megtenni, de próbálok mellette maradni és utána menni, én el tudom azt képzelni, hogy Jézusból, ahogy mellette maradt volna, olyan hatás jött volna rá, olyan hatás gyakorolt volna az Úrnak a jelenléte, hogy az az ige, amit Jézus mondott ő számára, hogy mit tegyen, az át tudta volna szúrni az ő szívét, és egyszerűen képessé vált volna ez az ember arra, hogy megcselekedje azt, amit az Úr kér tőle. Amikor emlékeztek rá, hogy a János 21-ben, mikor olvassuk azt a történetet, hogy a feltámadás után volt ez már, de hát még elkeseredett emberek voltak ezek a tanítványok, pedig akkor még nem is Orbán Viktor volt a miniszterelnök. És azt mondták, hogy visszamennek halászni, és nem fogtak semmit. És akkor ugye Jézus ott megjelent ott a parton, és mondta, hogy tegyétek a hajó jobb oldalára a hálót, és akkor az tele lett halakkal. És emlékeztek rá, hogy nem tudták kihúzni a halakat, ezt a hálót, ami megtelt halakkal. És nagyon érdekes volt az is, hogy a háló nem szakadt el, ez is egy természet feletti volt. És akkor emlékeztek arra a történetre, hogy Péter belevetette magát a vízbe, és kiúszott a partra az Úrhoz, és látta, hogy ott az Úr. És kiúszott a partra, ugye oda ment az Úrhoz, majd visszament, és egymaga kihúzta a halakkal teli hálót. Tehát csak az, hogy az Úr jelenlétében töltött egy pillanatot, egy picinke időt, hogy megnézze, hogy ez tényleg az Úr, aki ott van, csak ebből a pillanatból, ebből az időből olyan természetfeletti erő jött rá Péterre, hogy visszament és egymaga kihúzta a halakkal teli hálót. Ugyanez van a mi életünkben is, hogy Isten mond nekünk valamit, és abban a pillanatban lehet, hogy nem tudjuk megtenni. De nem szabad megfordulni, és nem szabad elmenni, elrohanni az Úrtól, mint ahogy ez a gazdag ifjú is tette, hanem ott kell maradni az Úr közelében, és magából, az Úrból fog az az erő kiáradni, ami képessé tesz téged arra, hogy megcselekedd azt, amit Isten neked mond. Ugyanez megtörténhetett volna ezzel a gazdag ifjúval, ugyanez megtörténhetett volna vele. Ugyanis azt tudnod kell, hogy mi önmagunkban nem vagyunk képesek arra, hogy megcselekedjük Isten igéjét. Ezt nagyon sokszor elhibázzák prédikátorok, amikor mondják, hogy cselekedd meg az igét. Hát hadd mondjam neked, ez egy hülyeség. Nem tudod az igét megcselekedni, csak a Szent Szellem által. Ezért kell, hogy az ige, mikor szól az ige hozzád, akkor élővé váljon az az ige, és behatoljon a szívedbe, mert magában az igében, magában a magban van benne az a képesség, az a hit, az a természetfeletti erő, bölcsesség, amely által te meg tudod cselekedni azt, ami a magban van, tehát azt, ami maga az ige, amit Isten mond neked. Tehát ezt tudnod kell, hogy ez úgy működik, hogy amikor Isten neked mond valamit, amikor az tényleg az Isten mondja, hogy te tedd meg, akkor magában, ebben a beszédben, hogy tedd meg, ebben a beszédben benne van az az erő, az a hit, az a képesség, amely által meg tudod tenni azt, amit Isten kér tőled, hogy tedd meg. Mondok még egy példát. Ha én most ebben a pillanatban azt mondom, mondjuk mit mondjak? Káposztás tészta. Igen. Az égvilágon semmi nem történt. Semmi. Igen. Így ezt is megbeszéljük szünetben. Igen. Az égvilágon semmi nem történt. De ha az Úr mondja ki, hogy káposztás tészta, abban a pillanatban itt van előttem a tányér káposztás tészta. Nem tányér, fazék, kondér. Tehát a különbség az, hogy amikor az Úr kimond valamit, kimondja, hogy káposztás tészta, akkor a beszéde tartalmazza a káposztás tésztát. A beszédében benne van a káposztás tészta. Tehát kimondja, ezért hülyeség az, hogy nincs a Bibliában ilyen, hogy Mercedes. Dehogy nincs benne, az igében van Mercedes. Az igében van Volkswagen, minden van az igében. Igében minden benne van. De úgy ne keresd a Bibliában, hogy hol van leírva, hogy Volkswagen, mert úgy nem fogod megtalálni. De ha tényleg szükséged van egy autóra, akkor a Bibliában, a Szent Szellem által, tehát nem úgy, hogy te kicsapod a Bibliádat, és akkor ráböksz egy igére, és na ez az én igém, mert akkor úgy jársz, mint az az ember, aki kérdezte az Úrtól, hogy mit cselekedjek, mit csináljak, Uram, és akkor ki vágta a Bibliát, kicsapta valahol, és rábökött egy igére, ott az volt írva, hogy Júdás elment és felakasztotta magát. És akkor mondta, hogy hát ez nem lehet az én igém, nyissuk ki még egyszer a Bibliát. Ott meg az volt írva, hogy menj és te is cselekedj hasonló. Tehát ezt így nem lehet csinálni, hanem ahogy olvasod a Bibliát, keresed az Urat, a Szent Szellem adja meg neked azt az igét, amiben benne van a te autód, a te gyógyulásod, a te munkahelyed, a te mit tudom én mit. Volt egy ember, akinek egy repülőre volt szüksége, és a prédikátor 10-ben volt, azt mondtam, egy olyan ige, hogy a madár elviszi a hírt, vagy nem tudom, valami ilyesmi, nem tudom már pontosan, a madár valamit visz, mindegy, és Igen, így van, és ebből értette meg, hogy az Úr fog neki adni egy repülőgépet, neki szüksége is volt erre.
Halleluja!
Igen, és megkapta. Tehát visszatérve, hogy amit az Úr kimond, abban benne van az, amit ő kimond. De azt fogadd el, hogy önmagában te nem tudod, tehát saját erődből nem tudod megtenni azt, amit Isten kér tőled. Ehhez Isten adja meg neked a képességet. Ugyanígy mondok még egy példát, mert érzem, hogy ez fontos. Mondok még egy példát. Néhány évvel ezelőtt volt egy beszélgetésem egyszer egy, most nem nevezem meg, milyen felekezethez tartozó ember, akinek a magával a felekezetével se értettem egyet, és azt mondta nekem az illető, hogy ezt mondta, hogy én be tudom tartani az egész hegyi beszédet. És mondtam neki, hogy ezt azért is nehezen hiszem el, mert az ember saját erejéből még Isten királyságába se tud belépni. És ugye mi a hegyi beszéd? Azt szoktuk mondani, hogy a hegyi beszéd az Isten királyságának az alkotmánya. Na most, hogyha valaki saját erejéből az Isten királyságába se tud belépni, akkor hogyan tudná saját erejéből betartani azt a minimumot, ami Isten királyságában van? Ezt csak a Szent Szellem tudja kimunkálni bennünk. És még egy érdekesség, ahogy az Ószövetségben a Sínai hegyen adott törvényt az Úr, Izrael népének, és ezt a törvényt aztán nagyon kevesen értették meg egyébként, Józsué és Káleb, meg esetleg még néhányan. Ugyanígy az Új Szövetségben, azon a hegyen, ahol Jézus elmondta ezt a hegyi beszédet, lényegében egy törvényt, egy idézőjelbetéve egy törvényt, egy szellemi törvényt, egy új szövetségi törvényt adott Isten népének, és nézzétek meg, azt mondja az ige, hogy mikor Jézus látta a sokaságot, ez a Máté 5-ben van, látta a sokaságot, fölment a hegyre, és így szólt a tanítványaihoz. Ez nagyon érdekes, hogy van egy tömeg, a tömegben sokan hallgatják az ige hirdetést, sokan hallgatják, vagy hallják, nem is tudom, hogy mondjam, hallgatják, igen, de a tömegből csak a tanítványok hallják meg azt, amit az Úr mondani akar. Tehát van egy helyen ül mondjuk 1000 ember, ugyanazt az ige hirdetést hallgatja, és az 1000 emberből lehet, hogy 50 ember fogja igazán megérteni és kihallani, meghallani a szívében azt, hogy miről van szó. És a 950 ember az csak hallott valamit, informálisan eltárolta a szürke állományában, az agyában eltárolta, de volt 50 ember, aki a szívével hallott, és ezek a tanítványok. És a gazdag ifjúnál a probléma az volt, hogy nem tudott tanítványá válni azért, ahogy tegnap mondtam, hogy ő közte és Isten között függönyként, lepelként borult le az a dolog, ami őt távol tartotta az Úrtól, ugye ez az ő vagyona volt, illetve nem is úgymond a vagyona, hanem a vagyon iránti szeretete, inkább így mondanám. Tehát nem a vagyon, hanem a vagyon iránti szeretete volt ez, ami őt távol tartotta az Úrtól. És ezért van az, hogy egy összejövetelen van egy csomó ember, és nem biztos, hogy abból mindenki fog hallani Istentől, azért, mert akik nem tudnak hallani Istentől a szívükben, azoknál a probléma az, hogy a szívük és Isten között van egy lepel. Van egy lepel. És a letel miatt nem tudnak hallani, és ahhoz, hogy azt mondja a 2 Korintus 3, hogy ahhoz, hogy a lepel lehújjon az ember szívéről, meg kell térni. Tehát hozni kell egy olyan döntést, hogy Istenem, akármi is van, te akármit is mondasz nekem, én hallgatni akarok rá. Tehát ez az a mentalitás, ez az a hozzáállás, amivel oda kell fordulni Isten felé, és akkor kezd lehullani a lepel, és az ember elkezd hallani valamit. Akkor az befogadja, megint hall valamit. Befogadja, és megint hall valamit az Úrtól. Nyilván valamit előtte hallott, azt be kell fogadni, meg kell tartani, elmélkedni kell, rögzítenie kell az embernek magában ezt. És ahogy jut előre, úgy jobban világosodik meg az embernek az értelme, és érti meg egyre jobban az Urat, és látja meg egyre jobban az Urat. Na most, a helyzet az, hogy a Norbi említette tegnap azt az igét, hogy akik várva várják a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését, és ugye aztán Norbi egy másik igét is hozzátette ehhez, hogy aki eljön a felhőkig, és nagyon sokat töprengtem ezen az igén, és arra következtetésre jutottam, hogy az Úr nagyon gyakran csak a felhőkig jön el. És ahhoz, hogy te mégis tudjál vele találkozni, neked be kell menned a felhőbe. Hogy ez mit jelent a te számodra, nehogy ne gyere oda és megkérdezni tőlem, hogy mit jelent, mert ezt nem tudom neked elmondani. Én mondok neked most valamit, és neked kell, hogy ezt átimádkozz, és a Szent Szellem az, aki megmutatja neked azt, hogy a te számodra a gyakorlatban mit jelent az, hogy bemenni a felhőbe. Hogyan tudod ezt a gyakorlati életben alkalmazni? Ugyanis mi félünk bemenni a felhőbe. Mert a felhőben elveszítjük önmagunkat. És mi félünk elveszíteni. És a gazdag ifjú is félt elveszíteni, de csak amikor belépsz a felhőbe, és az Úr eljön hozzád a felhőkig, és te belépsz a felhőbe, és ott találkozol az Úrral, akkor jössz rá arra, hogy mit nyersz. De amíg nem lépsz be a felhőbe, nem tudod meg, hogy mit nyersz. Nem azért, mert zsákba macska, nem zsákba macska, az Úr nem csinál zsákba macskát, hanem egyszerűen azért, mert amíg nem közelítünk az Úrhoz, addig az a felhő, ami az Úr és esetleg mi köztünk van, az tulajdonképpen eltakarja előlünk a valóságot. A fizikai és a szellemvilág, vagy a földi és a mennyei világ között van egy felhő, egy szellemi felhő, és nekünk át kell hatolnunk ezen a szellemi felhőn. Az Úr nem fog áthatolni minden esetben ezen a szellemi felhőn, ő csak a felhőkig jön el, és azért van ez, ő azért nem jön be direktbe ebbe a fizikai világba, mert meg van írva Isten igében, hogy ő az enyészetbe soha többé nem fog visszatérni. Tehát ahhoz, hogyha te az Úrral akarsz találkozni, neked is ki kell lépned a belső világodba, nem itt a testedbe, hanem a belső világodba ki kell lépned ebből a fizikai világból, be kell menned a felhőbe, és az Úr is jön feléd, és ő is eljön a felhőkig, vagy bejön ebbe a felhőbe, és a felhőbe találkoztak. Azt mondod, mondjak rá igét. Mózes fölment a helyre, hat napot várt, ugye? És azt mondja az ige, hogy a 7. napon leszállt az Úr. És azt mondja az ige, vagy lehet, hogy most 2 igét keverek, de ezt tudom, hogy meg bent van az Ószövetségben, hogy fölment a hegyre, igen, ez a jó, mert ez az ige, ez az, amire gondolok. Tehát ez nem tudom, hogy a 2 Mózes, nem tudom hányban van, de fölment Mózes a hegyre, felhőt akarta a hegyet, és Mózes bement, azt mondja az ige, hogy Mózes bement a felhőbe. Na most, ami nagyon döbbenetes, hogy lent, akik a hegy alatt álltak, a hegy lábánál, azok nem felhőt láttak. Tudod-e, hogy ők mit láttak? Tüzet. Így van. Ők úgy látták, mintha tűzben égne a hegy. És ezért hitték azt, hogy Mózes biztos meghalt, mert azt hitték, hogy Mózes, amikor fölment a hegyre, azt hitték, hogy belépett ebbe a tűzbe, és ez a tűz megégette. De ez nem tűz volt. Ez felhő volt. Ez őnekik volt tűz. Tudod miért? Mert aki nincsen szentségben, annak ez tűz. Annak ez tűz. Aki a szentségben van, annak pedig ez felhő. Érted? Az egyiknek tűz, aki távol van Istentől, úgy látja, hogy tűz, és ezért fél. Ezért fél közel menni. De Mózes túllátott ezen. Mózes tudta, hogy ez neki nem tűz, hanem felhő. Fölment a hegyre, és belépett a felhőbe. Ezért van az, hogy nagyon sokszor, mikor Isten szól hozzánk, akkor úgy érezzük, hogy az, amit nekünk mond, az tűz. Éget valamit a szívünkbe. És ilyenkor kell meghoznod egy döntést, hogy bármennyire is fáj, én elindulok azon az úton, amit Isten kér tőlem, és akkor, ahogy elindulsz ezen az úton, érzed, hogy ez már nem tűz, hanem kezd felhő. Már úgy látod, hogy felhő. És hogy belépsz a felhőbe, már érzed, hogy igazából az, amit elvesztettél, az semmi ahhoz képest, amit megnyertél. Ez volt a probléma a gazdag ifjúnál, hogy ő nem merte megtenni ezt a lépést. Ha ott maradt volna az Úrnál, akkor valószínűleg az Úr adott volna neki segítséget, hogy meg tudja tenni ezt a lépést. Mert ugyanis Mózes sem önállóan ment föl a hegyre, hanem Isten mondta neki, hogy gyere föl a hegyre. Ha Isten mondja neked, hogy gyere fel a hegyre, akkor fel tudsz menni a hegyre. Ha nem mondja neked Isten, hogy gyere fel a hegyre, ne próbálj meg fölmenni, mert nem fog sikerülni. Ha Isten mondja, hogy gyere fel a hegyre, akkor menjél. Halleluja. Ez az tulajdonképpen, amikor Jézus mondja a gazdag ifjúnak, hogy kövess engem, vedd fel a keresztet és kövess engem, ez ugyanaz. Felvenni a keresztet, ez egy nagyon rossz dolognak tűnik első hallással. De igazából a kereszt az, hogy fogalmazzak, szóval a kereszt az, tehát a keresztet, amikor fölveszed, az lényegében azzal te nem csak veszítesz, hanem nyersz. Mert a kereszten keresztül tudsz bejutni az áldásba. És a kereszt kell ahhoz, most a kereszt itt megint nem egy ilyen nyakba akaszthatós valamire gondolok, meg nem arra, hogy feszítsd ki magad, mint hogy Fülöp-szigeteken, ezt minden évben húsvétkor eljátszák, keresztre feszítik magukat, nem tudom, hogy csinálják. Hanem a kereszt, azt megint a gyakorlati alkalmazásról beszélek, hogy neked a Szent Szellem fogja neked személyesen megmutatni, hogy a gyakorlati alkalmazás, a te életedben hogyan tudod a gyakorlatban alkalmazni a keresztről szóló igazságot. Ezt neked kell a Szent Szellemtől megtudnod. De amit akarok mondani, hogy a kereszted az az énednek lett kitalálva. Az azért lett kitalálva, hogy ott te meghaj, megsemmisülj, idézőjelbe téve. De a kereszt után jön a feltámadás, jön az új ember, mert az új ember az már nem a kereszten van, hanem az új ember az a feltámadásban van benne. És igazából az új ember követi az Urat. Nem az óemberet követi az Urat, hanem az újjászületett belső emberet követi az Urat. Ezért az Úrnak a követése nem nehéz. Hallod? Nem nehéz az Úrnak a követése. Csak első hallásra tűnik nehéznek, persze, hát mert azt hiszi az ember, hogy itt valami aszkétikus dologról van szó, és még nem látja az új teremtésnek a valóságát, mert elsőre, mikor Isten szól hozzánk, még először nem láttuk igazából az új teremtésnek a valóságát, csak hoztunk egy döntést, és mikor újjászülettünk, akkor éreztük, hogy hoppá, hazataláltunk. De aztán minden egyes alkalommal, ezt még ugyanúgy, amit a Norbi is beszélt, hogy átéljük, hogy a lelkünk az nagyon gyakran tiltakozni akar az Úr követése ellen, mert az a lélek számára először veszteséggel jár, először, De ahogy a lélek változik el, ahogy a lelkünk változik el, úgy egyre többet nyerünk, újabb és újabb dolgokat nyerünk a mennyei királyságból, a mennyei valóságból. Na de először ezt még nem tudja a lelkünk. Először még tiltakozunk, mert a régi gondolkodásmódunk még ott van, és ezeket ki kell írtani, ez egy folyamat. És ahogy változunk el, tulajdonképpen úgy érzékeljük azt, hogy már a lelkünknek is egyre nagyobb területe, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, szóval a lelkünk is már egyre jobban be tud látni a kárpit mögé. Be tud látni az új teremtésnek a valóságába, mert a lelkünknek is be kell mennie. Azt mondja az ige, hogy a reménység az a lelkünknek a biztos horgonya, amely által be tudunk menni a kárpit mögé, a szentek szentjébe, az Úrhoz. A lelkünknek is be kell jutnia az Úrhoz. Hát a lel, nem csak a szellemnek, hát a lelkünknek is be kell jutnia. De a lelkünk úgy jut be, hogy folyamatosan változik el a lelkünk, ahogy szemléljük az Urat, folyamatosan változunk el dicsőségről dicsőségre. Egyik dicsőségről a másik dicsőségre. És így a lelkünk megy egyre beljebb a királyságba, egyre beljebb a kárpit mögé. És egyre jobban érzékeljük, hogy de hát ez jó, de hát nem nehéz az Úr követése, de hát könnyű az Úr követése, és akkor az Úr megint mond valamit, a lelkünk megint tiltakozik egy kicsit, de mégis úgy döntünk, hogy de hiszen már annyiszor engedelmeskedtünk az Úrnak, és annyiszor megtapasztaltuk, hogy jó dolog engedelmeskedni, hát akkor most is engedelmeskedünk az Úrnak, és akkor így megint a lelkünkbe hoztunk egy jó döntést, megint változik el a lelkünk, megint felismerünk egy új dolgot, új megtapasztalást kapunk Istenből, és megint érezzük, hogy megint azzal szembesültünk, hogy de hiszen az, amit elveszítettünk, az semmi ahhoz képest, amit megnyertünk. Ugye Pál apostol is ő mondta ezt, Norbi is idézte ezt az igét. És tudjátok, ezen a folyamaton nem merünk végigmenni. Ma félnek a keresztények. Azért, mert amikor a 90-es évek nagy ébredése volt, akkor nem tanítottak meg minket arra, hogy ezen a folyamaton végig kell menni. Azt gondoltuk, hogy annyi az egész, hogy elmegyünk az összejövetelre, leszáll a Szent Szellem, és nagy élményeket átélünk. De az élmények elmennek előbb-utóbb. Az élmények jönnek-mennek. Ezért volt az, hogy amikor fönn voltak a hegyen, ahol az Úr elváltozott, ugyan, és azt mondta Péter, építsünk sátrat, Illésnek egyet, Mózesnek egyet, meg neked egyet, Uram. Le akartak ragadni annál az élménynél, amit éppen akkor átéltek. De az Úr akkor mondott, egy hang a felhőből mondott valamit, ugye? Azt mondta, hogy ez az én szerelmes élményem, erre hallgassatok. Nem ezt mondta. Ez az én szerelmes fiam, és ráhallgassatok. Tehát ne az élményekre hallgassatok, hanem arra hallgassatok, amit Krisztus mond az ő beszédén keresztül. És ez azt jelenti, hogy mindig tovább kell menni, mert a követés az nem az, hogy kövess engem, és itt állunk egy helyben. Követem az Urat, jó, leszövekerek ide, és így egy helyben állva követem az Urat. Nem ez a követés. A követés az az, hogy megy az Úr, és te is mész vele folyamatosan. És hogyan tudsz az Úrral menni? Úgy, hogy fejlődsz, növekszel, változol a lelkedben folyamatosan. Így követed az Urat. És ezt kellett volna megtenni a gazdag ifjúnak. Ebbe kellett volna menni, ebbe az irányba. És ahogy követi az Urat, érzékeli, hogy tényleg, amit az Úr mondott, hogy kincsed lesz a mennyben, ez igaz. Rájön arra, hogy tényleg, hát kincsek vannak a mennyben. És aztán arra is rájött volna, hogy hó, hát az Úr nem hajléktalannak hívott el, hanem tényleg az Úr gondoskodik róla. Az Úr betölti az én szükségeimet, miközben követem őt. És az Úr megadja azokat a feladatokat, amiket el tudok végezni, miközben követem őt. És valami nagy dologra hívta el ezt az embert, amiről ez az ember lemaradt. És tudjátok, hogy miért is baj, hogy ez az ember nem engedelmeskedett és lemaradt erről? Azért, mert azáltal, hogy ő engedetlen volt, azáltal veszteséget szenvedett rengeteg más ember is. akiknek én azt gondolom, hogy Isten bepótolta a szükségét, mert ez mindig így van, hogy Isten bepótolja a veszteségeket később, de mégis tudd meg, hogy egy pici döntésed hatással lehet másoknak az életére. És te lehet, hogy ezt nem is gondolod abban a pillanatban, csak azt mondod az Úrnak, hogy nem. És ez a pici döntésed hatással lehet más emberekre. Lehet, hogy egy döntésed több ezer emberre lehet hatással, és nem is tudod, nem is fogod fel. Ez döbbenet. Lapozzunk vissza a Márkhoz. Márk 10, 23-tól 30-ig. Olvasunk egy igét. Márk 10, 23-tól 30-ig.
Jézus pedig körültekintvén mondta a tanítványainak: mi nehezen mennek be az Isten királyságába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén. Jézus ismét felelvén mondta nékik: gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten királyságába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodtak vala, mondván maguk között: kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta: az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. És Péter kezdé mondani néki: ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta: bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta a házát, fitestvéreit, nőtestvéreit, atyát, anyját, feleségét, gyermekeit, szántóföldjeit, én érettem, és az evangéliumért, aki százannyit megkapta most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Sok első pedig lesznek utolsó, és a utolsók elsők.
Köszi. Na most nézzük meg ezt. Tehát elmegy ez az ember, és Jézus elkezdi mondani, hogy nagyon nehéz, mennyire nehéz bemenni a gazdagoknak Isten királyságába. És akkor nem értik a tanítványok, és utána Jézus egy kicsit kimondja, hogy milyen nehéz bemenni azoknak, akik a gazdagságukban bíznak. Most ezt fordítsuk át egy kicsit. És fordítsuk át úgy, hogy milyen nehéz bemenni Isten királyságába annak, aki a munkahelyében bízik. Milyen nehéz bemenni az Isten királyságába annak, aki az apjába, anyjába, feleségébe, férjébe, akármiébe bízik. Milyen nehéz bemenni Isten királyságába annak, aki abban bízik, hogy ő a világ legjobb gyülekezetébe jár, mondjuk. És milyen nehéz bemenni Isten királyságába annak, aki mondjuk az ő, hogy mondjam, saját hívő életében bízik. Hogy ő mennyire jó hívő, ő mennyire szent, és soha nem csalta meg a házastársát, még tényleg, még gondolatban se, meg semmi, tényleg. És ezek apró pici dolgok, és mennyire nehéz bemenni a királyságba ezek miatt. Ugyanis az Isten királyságába bemenni, az arról szól, hogy mindent elengedsz, ami nem része a királyságnak, mert csak akkor tudod a királyságból átvenni a javakat. És egy nagyon érdekes dolgot mondok neked. Rájöttem arra, hogy két dolog van, amit az életben biztosan nagyon nehezen tudunk megtenni. Nagyon nehezen tudunk megragadni dolgokat, és most figyelj, nagyon nehezen tudunk elengedni dolgokat. Sokszor rettenetes küld, mert ugye így a fizikai világban könnyű elengedni dolgot, fogom ezt a mikrofont, elengedem, leesik. De úgy látszik, hogy a szellemi világban valahogy egy kicsit ez elvileg így néz neki, de mégis, mivel a lelkünkben rengeteg dolog van még, ami ide köt ehhez a világhoz, ezért valahogy nem tudjuk kinyitni a mi kezeinket, és egyszerűen harc, óriási küzdelem, szenvedés elengedni dolgokat. És közben mondja Isten, hogy engedd el. Te meg próbáld elengedni, hogy elengedem, de igazából engedném, de valahogy nem, És akkor mondja Isten, engedd el. És engedném, de Uram, nem tudom elengedni, segíts elengedni, Uram, jaj, Uram, inkább engedj el. Szóval, hogy az emberben benne van ez az óriási küzdelem is. Ezért nehéz bemenni, érted? Ezért nehéz, mert az ember egy csatatérré változik át, egy óriási küzdelem kezdődik az emberben. Énként ezért is igaz, amit a Norbi mondott, hogyha valaki nem engedelmeskedik a Szent Szellemnek és annak az elhívásnak, amit Isten belehelyezett az életébe, az Úr továbbra is dolgozik abba az emberbe, és az elhívás, az örökség, amit az embernek adott Isten, az felemészti. Felemészti. Ezért van ilyen, tudok ilyen sztorikat, hogy bedilisztek emberek, akik őket Isten megérintett, és nem engedelmeskedtek Istennek, nem rögtön dilisztek be, hanem olyan 15-20 évet úgy töltöttek el, hogy csinálták egyik hülyeséget a másik után. Lalival beszéltük, tegnap este, hogy volt, aki még körül is metértette magát, mondva, hogy ő, aztán kiderült, hogy nem sikerült, na mindegy. És szóval a lényeg, amit akarok mondani, hogy emberek csinálják egyik hülyeséget a másik után, és ezek beleépülnek az embernek a lelkébe, és eltorzítják a személyiségét, és minden egyes alkalommal, amikor az ember engedetlenné válik Isten felé, akkor Isten próbál küzdeni az emberért. Az emberért, de ez a küzdelem az emberben zajlik. Érted? Na most, amikor valaki harcol benned, az, hát hogy mondjam, szóval, az egy rendkívül érdekes érzés lehet. Én ezt nem szeretném megtudni. És az embernek meghasonul a személyisége. Kettős lelkűvé válik. A görögben ez úgy van, hogy pszichikos, vagy valamilyen kifejezést használ, az azt jelenti, hogy kettős lelkűvé válik az ember, kétfajta személyisége lesz. A személyiségének az egyik része próbál az Úrban lenni, a személyiségének a másik része próbál a világban lenni. És közben az embernek a lelkiismeretében meg dolgozik Isten, dolgozik az örökség, a királyság, amit Isten belehelyezett, ugyanis az a mag, amit Isten beléd helyezett, ugye az maga az Úr, az növekedni akar benned. Mégpedig minden áron növekedni akar benned. Tehát nincs olyan, hogy Isten azt mondja, hogy én beléd költöztem, és jó, meg leszünk egymással. Én nem növekszem benned, te meg azt csinálsz, amit akarsz. Jó, és akkor kötünk egy ilyen, jó, lesz egy jó lelki békét. Tényleg, nem. Hanem az Úr növekedni akar benned. És az Úr minden áron növekedni akar benned. És még egy érdekes dolgot mondok. Az Úr, ha beleköltözik az Úr valakiben, az Úrral nem lehet, hogy mondjam neked, ilyen alkukat kötni, hogy Uram, eddig még lehet, és akkor ez a rész maradjon az enyém. Isten mindent akar. De pont azért akar mindent Isten, mert tudja, hogy ha te ragaszkodsz dolgokhoz, akkor azok a dolgok, amikhez ragaszkodsz, azok fognak téged tévútra vinni, érted? Tehát Isten pontosan, hogy a te érdekedben akar téged kisajátítani saját magának, mert tudja nagyon jól, ha ezt nem teszi meg veled, akkor el fogsz veszni. Mert nincs más Isten rajtam kívül, ezt mondja az Úr. Nincs más, hát ha lenne más Isten, akkor azt mondaná Isten, figyeljetek, itt van, mit tudom én, Gábriel, meg itt vagyok én, választhatok. De nincs más, azt mondja az Úr, nincs más Isten rajtam kívül. Tehát ami másfajta dolog, az hamis. Ha egy hamis dologhoz ragaszkodsz, akkor az megtévesztésbe visz téged. És a megtévesztésnek a vége pedig a teljes, totális elsötétedés, a kárhozat. És Isten ezt nem akarja. És ezért akar ő növekedni benned. Hogy világosságban legyél, világosság legyen benned, és te magad is világosságban legyél. Érted? Na most figyelj ide, tulajdonképpen ezt mondja itt az ige, hogy ezért nehéz, ezért egy küzdelem. Nagyon nehéz bejutni. De nem csak a gazdag ifjúnak nehéz bejutni, ilyen értelemben neked is nehéz bejutni, tovább jutni, nekem is nehéz tovább jutni. Na most még egy dolgot mondok. A bejutni alatt én most azt értem, hogy nekünk a királyságba már mindig egyre beljebb kell menni. Tehát ott, ahol vagy, most ne állj meg! Akarj tovább fejlődni, akarj tovább növekedni, mert mindig egyre beljebb kell menned. De viszont figyelj ide, a növekedés az mindig, mindig fájdalommal jár. Fájdalommal is jár a növekedés. Mert a növekedés, ahogy az Úr növekszik benned, ez feszíti szét a lelkedet, a belső világodat. Feszíti szét. Az Úr tágítani akarja a látásodat. Az Úr tágítani akarja a gondolkodásmódodat. Az Úr tágítani akarja a szívedet, a személyiségedet. Azért, hogy az ő javaiból, az ő valóságából, az ő lényéből egyre több és több és több és több és több és több és mindig több és mindig több örökké beléd férjen. És ez fájdalommal jár. Ezt nem tudod megúszni fájdalom nélkül. És mi félünk ettől a fájdalomtól, ezt valljuk be. Félünk ettől a fájdalomtól, pedig nincs más út, mert tudod nagyon jól, hogyha világban is el akarsz érni valamit, például mit tudom én, mi akarsz lenni, akkor ott is lesznek fájdalmak, mert ott is be kell fektetned, ott is tanulnod kell, szorgalmasnak kell lenned. Aztán lediplomáztál, elmész az első munkahelyedre. Ott lehet, hogy első nap nem rögtön úgy kezdik, hogy de örülünk, hogy megjöttél, alig vártunk már téged. Hanem találsz egy féltékeny embert, aki mindenáron megpróbál téged kitúrni, hogy nehogy föléje tudják kerekedni. És ezt te tudod, te ezeket lenyeled, ezeket a fájdalmakat, mert te tudod, te elhatároztad, hogy te miniszterelnök akarsz lenni, vagy mit tudom én mi. És ezért majd meg kell küzdened Orbán Viktorral is, és ezt a fájdalmat is le kell nyelned. Ha ez így van a világban, hogy fájdalom nélkül nem jutsz előre, akkor mennyire inkább így van Isten királyságában, ami ráadásul maradandó. Mert te nem leszel örökké miniszterelnök. Hála Istennek, dicsőség az Úrnak. De a királyságban örökké ott leszünk együtt, örökké ott leszel. És a királyságban örökké az leszel, aki vagy Krisztusban. Érted? És ha Istennél, vagyis a világban is be kell fektetned, hogy előre juss, mennyivel inkább a királyságban be kell fektetned, és a királyságban úgy kell befektetned, hogy egyszerűen csak követed az Urat. Teszed azt, amit Isten mond. És akkor itt van, nézzétek, itt van Péter. És megdöbbennek a tanítványok, hogy akkor milyen nehezen jutnak be. És tudod, miért döbbentek meg? Péter úgy néz ki, hogy annyira gazdag nem lehetett, de azt mondja, hogy kicsit végig gondolta a dolgokat, úgy magában is rájött arra, hogy te jó ég. Igazából én nem is vagyok olyan gazdag, de én is úgy érzem, hogy nekem nehéz bejutni. Valószínűleg a többi tanítvány is ezt érezte. Végig gondolta magában, hogy hú, azért nálam is vannak még bibik, és nehéz, és akkor megkérdezték, hogy de akkor ki üdvözülhet? Rájöttek arra, hogy emberi erőből ezt nem lehet megcsinálni, és erre mondja Jézus azt, hogy ami az embereknek lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Ez azt jelenti, hogy azt, amit Isten mondott neked, azt Isten is fogja bevégezni benned. Isten, amit elkezdett munkát, azt ő be is fogja végezni benned. Amit nem ő kezdett el, azt nem fogja befejezni, de amit elkezdett, azt garantáltan be fogja fejezni a te életedben. Így vagy úgy, de be fogja fejezni. Tehát, ami az embereknek lehetetlen, ami neked lehetetlen, talán neked lehetetlen meghozni azt a döntést, talán neked lehetetlen megtenni azt a pici lépést, de kér segítséget az Úrtól. Azt mondja az ige, hív segítségül engem a nyomorúság idején. És én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Talán most olyan helyzetben vagy, hogy azt mondod, hogy nem tudom megtenni, de segítségül hívlak, Uram, segíts, hogy meg tudjam tenni azt, amit te mondtál nekem, hogy tegyen meg. Segíts, Uram, segíts. És akkor az Úr ad neked erőt, ad neked segítséget, és ami neked lehetetlen volt, az ő általa, ő benne lehetségessé válik. Lehetségessé válni. És akkor beszél Péter arról, hogy figyelj Uram, mi mindent elhagytunk, oké, meghoztuk ezt a döntést, segítettél nekünk ebben, óriási hatással voltál ránk, egyszerűen rájöttünk arra, hogy nem is tudunk más követni, hiszen kihez mehetnénk máshoz, Uram, hát te nálad van az élet beszéde, és Uram, amikor te beszélsz, az olyan nekünk, mint a víz, az olyan nekünk, mint a tej, az olyan nekünk, mint a méz, az olyan nekünk, mint a kenyér, az olyan nekünk, mint a manna. Uram, kihez máshoz mehetnénk? De Uram, nézd meg! Mindenünket ott hagytuk, és nincs semmink. És ekkor mondja az Úr, hogy ne izgulj, mert kincsed lesz, illetve kincsed van, mert ha már követed az Urat, akkor már kincsed van a mennyben. És ezek a kincsek, ezek itt a Földön, kinek-kinek az ő elhívásának megfelelően, annak megfelelően, hogy kivel milyen terve van Istennek itt a Földön, annak megfelelően ezekből a mennyei kincsekből bizonyos dolgok materializálódni fognak. Házak formájában, szántóföldek formájában, úgyhogy most ne izgulj, hogy bizonyos emberek az összes földet éppen most osztják szét maguk között, lehet, hogy néhány évtized és az már mind nálunk lesz, nem tudom, de ezt most csak úgy mondtam, de a lényeg az, amit akarok mondani, hogy mindaz, ami kell neked ahhoz, hogy azt a pályát, amit Isten rendelt a számodra, mindaz materializálódni fog, és be fog jönni a te fizikai életedbe. Hogy hogyan? Ez Isten dolga. És nem 5 perc alatt, ez nyilvánvaló. Tehát mikor befejeztem ezt az ige hirdetést, ne kérdezd meg tőlem, hogy hol van a te autód. Hát ahol leparkoltál, ott meg én nem látom a te autódat. Tehát a lényeg, amit akarok mondani, hogy van egy elhívásod, érted? Tehát van egy terv, amit Isten neked rendel, egy pályát, amit be kell futnod. És a csodák, amikre szükséged van, azok a természetfeletti csodák is, amikre szükséged van, annak az életpályának megfelelően fognak megtörténni. Mert azt mondja Isten igéje, hogy Isten megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztus Jézusban, aszerint, ahogy kiválasztott bennünket magának. Tehát erre nagyon figyelj oda, erre az igére, mert ez azt jelenti, hogy te itt a Földön azokat a javakat fogod tudni letölteni magadnak, amikre szükséged van ahhoz, hogy azt az elhívás csomagot, amit Isten neked adott, azt ki tudjad bontani, és be tudjad futni azt a pályát, amit Isten számodra elkészített. Na most, ami még fontos, az elhívás csomagot nem tudod egyszerre kibontani. Ezt mindig bontogatjuk. De mégis, ami csodálatos az egészben, hogy ez kikutathatatlan. Ez kikutathatatlan. Ábrahám áldása kikutathatatlan. Tehát nem fogsz olyat átélni, hogy már az egész csomagot kibontottad itt a Földön. Nem lesz ilyen. Mindig a csomagban lesznek újabb és újabb dolgok. Ezért igaz az, amit a Norbi mondott, hogy a célunk az örökké valóságra kell fókuszáljon. Örökké való célunk van. Neked nem az a célom, hogy legyen egy házam. De az Úr akar házat adni, dicsőség az Úrnak, de nem ez a célom. A célom az, hogy Istent egyszer egy napon meglássam színről színre. Ez az én célom. És menet közben, ahogy megyek az Úr felé, közeledek az Úr felé, közben Isten mindent meg fog adni ahhoz, hogy ez a közeledés, hogy mondjam, mindig egyre könnyebb és könnyebb legyen. Tehát lehet, hogy ez a közeledéshez szükségem van egy házra, ahol van egy külön szoba, ahol például tudok egyedül lenni és egyedül imádkozni. Ezért van most otthon 3 szobás lakásunk, dicsőség az Úrnak. De lehet, hogy van olyan ember, akinek másra van szüksége. Például olyan feladatkörbe bízta meg Isten, hogy rengeteget kell utaznia, és gyalog nem fog tudni eljutni. Ezért neki Isten megadja azokat az eszközöket, amire szüksége van ahhoz, hogy azt a feladatot ő véghez tudja vinni. Érted? Így kell ezt a dolgot nézni. És amikor így látod ezt a dolgot, akkor nem fogsz depresszióba esni azért, mert neked nincs repülőd. Adjon az Úr neked repülőd, amikor szükséged van rá. Űrhajót, amen.
Káposztás.
De ezt te is meg tudod nekem csinálni. Tehát azért mondom, hogy ne, tudod, aki elkövetjük azt a hibát, hogy mi mindig más emberekhez mérjük magunkat. Én szeretnék olyan lenni, mint az a nagy, mit tudom én, milyen nagy keletű nagy testvér. És nem tudok olyan lenni, nem tudom lemásolni azt az életet, amit ő csinál. Azért, mert azt neki adta Isten. Nekem abba kell beleállnom, amit nekem adott Isten, és akkor leszek boldog. Érted? Ezért nem lesz a mennybe féltékenység. Nem lesz ilyen, hogy Krisztián, mi az, hogy neked 50 mobiltelefonod volt, nekem már csak 49, öregem. Nem lesz ilyen. De tudom. Az Úr kijelentette nekem, tudom.
Lajos úr.
Igen. Szóval a lényeg, amit akarok mondani, hogy ne leszünk egymásra féltékenyek. Mert mindenki be fogja futni, most a ideális esetet nézem, tudjuk, hogy nem mindenki, de az ideális esetben mindenki be fogja futni azt a pályát, amire Isten rendelte őt, és ezért a mennyben, amikor egymásra fogunk nézni, akkor például én ránézek a, mit tudom én, a Soha Lacira.
Mi a Krisztiánra?
Jó, a Krisztiánra, jó, ránézek a Krisztiánra. Most még nem olyan szép, mint amilyen a mennyben lesz, de mikor ránézek a Krisztiánra a mennybe, akkor gyönyörködni fogok abba az Isten dicsőségébe, amit ő ki fog sugározni magából. Mert az nem a Krisztián lesz, hanem Isten, érted? Tehát ránézek a Krisztiánra, és látni fogom azt a munkát, amit Isten elvégzett benne. Látni fogom azt a dicsőséget, amit Isten elvégzett benne, miközben ő futotta végig a pályáját. És a Krisztián is rám néz, és ő azt fogja mondani, hogy te a Földön is szép voltál, itt meg nézd. Szóval így kell ezeket a dolgokat nézni, és amikor látod ezt, akkor nem leszel depressziós. Arra fogsz törekedni, hogy azt a pályát, Uram, azt a pályát, amit be kell futnom, azt mutasd meg nekem. Amikor mindig aktuálisan tudod, hogy benne vagy Isten akaratában, akkor nem leszel depressziós. Boldog leszel. Azt mondtam tegnap, hogy ma arról fogok beszélni, hogy hogyan építkezel a láthatatlan világban. Így építkezel a láthatatlan. Hogy az Urat követed. Az Urat követed. És amilyen mértékben rá figyelsz, és amilyen mértékben vele vagy, olyan mértékben épül fel a láthatatlan világba, a mennybe valami csodálatos, ami a tiéd. Sőt, ami te vagy valójában magad. Mert a Biblia minket háznak is mond, de ugyanakkor bennünk is van egy ház, ez döbbenet, és mi is ház vagyunk. Bennünk van a mennyei város, de minket is városnak nevez, mennyei városnak nevez a Biblia. És amikor mi átmegyünk az Úrhoz, abba fogunk belépni, amit felépítettünk a láthatatlan világba. Abba fogsz belépni, amit felépítesz itt most magadnak a láthatatlan világba. Ez döbbenet. Ezért igaz az az ige, hogy Isten például senkinek nem teremtett pokolt, Isten, senkinek. Nem. Az emberek magukban építik fel a hitetlenek, magukban azt a sötétséget gyűjtik magukba, mert meg már eleve benne is van ugye a szellemük, ha még nem tértek meg, magukban építik fel azt, amiben ők, amikor ők meghalnak, annak a teljességébe fognak belépni, amit felépítettek. Ez borzalmas ez. És ugyanúgy a hívőknél, a hívők építik az ő szellemi házukat, és vagy, sőt nem csak házat, várost is építünk, szellemben mi várost is építünk. És amikor meghalunk, vagy eljön értünk az Úr, és átmegyünk az Úrhoz, az ugyan tulajdonképpen ugyanazt fogjuk folytatni tovább, amit itt csináltunk, csak azzal a különbséggel, hogy annak a teljességébe fogunk belépni. Tehát gondolj bele, hogy most dicsértük az Urat, imádtuk az Urat, és nagyon nehezen tudtuk abba hagyni, mert nagyon jó volt. Na most képzeld el, hogy amikor elhúzódik a függöny, és belépünk, átlépünk az Úrhoz, a maga teljességébe, és színről színre meglátjuk őt, képzeld el, akkor mit fogunk érezni? Milyen állapotban leszünk akkor? Milyen dicsőségben leszünk akkor? Milyen az az extázis, amit itt átélünk Isten jelenlétében? Az semmi ahhoz a megfogalmazhatatlan állapothoz képest, amit ott az Úrnál, a mennyben fogunk átélni. Hát ez döbbenetes. És ezt most építjük magunkba. Most építjük fel, amikor bibliázol, amikor imádkozol, amikor hallgatod az igét, amikor elmélkedsz az igét. Építed a házat! Építed a házat! És azért azért nem épül a házad sokszor, mert nem nyitott ki az angyaloknak azt a raktárt, ahonnan a maltert, meg a különböző dolgokat ott tudják vinni az építkezéshez. Ez tényleg így van. Építed a házadat. A szellemi házadat építed. És ami még durvább, hogy ami benned felépül, az fog kifelé megnyilvánulni. Azt mondja János 3-ban, 3 Jánosban olvassuk, hogy szeretett barátom, kívánom, hogy jó dolgod legyen mindenben, és egészséges legyél, ahogy jó dolga van a te lelkednek. Ez döbbenet. Tehát ez azt jelenti, hogy ami a lelkedben felépül, ami a lelkedbe beépül, ami a lelked részévé válik, az fog megnyilvánulni kifele a környezetedben is. És a testedben is az fog megjelenni. Ha a lelkedben egészség van, annak a testedben is előbb-utóbb meg kell jelennie Isten igéje szerint. Azt most hagyjuk, hogy mi én szerintem, meg én így gondolom, meg én még mindig vak vagyok. Nem. Arról beszélek, amit az Isten igéje mond. A döbbenetes az, hogy addig tudsz csak eljutni, ameddig látsz. Amit látsz belül, addig tudsz eljutni. Hallod? Amit látsz belül, addig tudsz eljutni. Ha csak nagyon pici távolságra látunk, akkor nagyon pici az a távolság, amit meg tudunk tenni. De hogyha az Úr tudja tágítani a látásunkat, akkor mindig messzebbre tudunk eljutni. És így építkezel a láthatatlanba. És nekünk befele kell építkezni. Nekünk a láthatatlanba kell építkezni. Azt mondja a Biblia, Bibliában olvasjuk, Jézus mondja, hogy aki hallgatja és megcselekszi az én beszédemet, az hasonlít arra az emberre, aki mélyre ásva, mélyre alapozva, kősziklára, jó mélyre leás, és úgy alapozza meg a házát, és arra építi fel a házat. Hát ez egy nagyon lassú és hosszú munka. Ha biztosra akarsz menni, akkor az az építkezés, az nem mehet rövid idő alatt. Az egy hosszú idő. Mert jön a vihar, és ugye azt mondja, megrázza a házat, de ha kősziklára volt épülve, akkor nem fogja összedönteni. Ha kősziklára volt épülve, és ha mélyre, az alap jó mélyre le volt téve. És nagyon sokszor így van az építkezés. Először nem fölfele építünk, hanem elkezdünk ásni. Ásunk, ásunk, ásunk. Sokszor az imádkozás, az ige tanulmányozás ásás. Ásol, ásol, még mindig ásol. Még mindig, és érzed, hát mikor lesz már ennek vége, meddig kell még ásni? És még mindig ásol. És mikor ástál, utána kezded az alapot letenni. És még csak az alapot teszed le, még teszed le az alapot. Még teszed, még mindig teszed. És utána kezdesz ráépítkezni. és ez egy munka, ez egy hosszú munka. Olyan értelemben munka, most a munkát nem ebben a negatív értelemben értem, hanem olyan értelemben, hogy ehhez nekünk a mi részünket hozzá kell tenni, tehát figyelnünk kell az Úrra, elmélkednünk kell Isten igéjén, hallgatnunk kell a prédikát igét, be kell építeni az életünkbe, engedelmeskedni kell annak, és imádkozni kell, keresni kell az Urat, ez az ásás és az alapozás, és amíg nem építettünk, még csak ástunk és alapoztunk. Kenneth Hagin azt mondja, hogy két dolgot kell tenni egy hívő embernek. Nyelveken kell imádkoznia, és az Isten igéjén elmélkedni. Hát ezt a kettőt. Nyelveken imádkozol, és elmélkedsz Isten igéjén. Nyelveken imádkozol, és elmélkedsz Isten igéjén. Mert ugyanis, ha nem elmélkedsz az Isten igéjén, akkor nem tud a személyiséged megújulni. Mert önmagában a szellemi élmények nem tudnak megújítani. Ki emelnek magunkból azért, hogy ne legyünk materialisták. Ne ragadjunk meg a materializmusban. De utána nekünk elmélkedni kell az igén, azért, hogy az elmélkedett igére is, igét Isten tudja öntözni újabb szellemi élményekkel, újabb megtapasztalásokkal. Aztán megint elmélkedsz az igén, a mag el van vetve a földbe, és a földre jön az eső. Ez az eső a szellemi élmények, az Úrral való megtapasztalás. Azt mondta Isten, amikor bevitte a földre a zsidó népet, hogy ott azon a földön, ugye Egyiptomban öntözéses rendszer volt, ilyen öntözéses gazdálkodás, ezt tudjátok, még történetben is tanultuk, és valóban ez a Bibliában is ez le van írva, hogy ott Egyiptomban lábukkal öntözték, a lábukkal hajtottak valamit, és akkor azzal öntözték a földeket, de azt mondja Isten, hogy azon a földön, amire én beviszlek téged, ott nem az lesz, hanem ott én adok esőt a te földedre. És ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nekik hinniük kellett abban, hogy Isten fog adni esőt. Ugyanis ott nem tudták a lábukat használni az öntözésre. Ott teljesen ki voltak szolgáltatva Istennek, hogy na, vajon Isten fog adni esőt? Tényleg fog adni? És tényleg adott esőt Isten. És ez, amit Norbi mondott, az Istentől való függés. Az Istentől való függésben már nem a lábaddal öntözöd a földet, tehát nem a te saját erődből, ha nyomod és csinálod a dolgokat ezerre, hanem ki vagy szolgáltatva Istennek, és el kell hinned, hogy ha megfelelő időben fog jönni az eső. És az eső alatt nem csak a Szent Szellemmel való betöltekezést értem, hanem a gondoskodást, a gondviselést, azt, hogy ki fogod tudni fizetni a számládat. Az, hogy a gyerekednek meg tudod venni a cipőt. Az, hogy be tudsz ülni az autódba. Hogy meg tudod venni a benzint. Hogy az étel ott lesz az asztalodon. Sült kacsa, sült csirke, káposztás tészta, hamburger, dicsőség az Úrnak. És a legjobb ételek. El kell hinned, hogy Isten fog esőt adni neked. De ehhez magad kell vetned a földbe, és a szívedbe, és a láthatatlanban kell építkezni, és a láthatatlanban való építkezésnél ott az ember teljesen ki van szolgáltatva Istennek. Először is fizikai szemmel nem látod, hogy mit építesz. Hát ez már eleve kiveri a biztosítékot sok embernél. Azt mondják, hogy te hülye vagy, nem vagy normális, hát én építem a semmit, valami ködös, megfoghatatlan, homályos dologról beszélsz. Hát persze. Mert a szellemi dolgokat csak szellemi ember látja, a szellemi dolgokat szellemben lehet meglátni. És a szellem sokkal valóságosabb, mint az anyag. De ehhez szellemben kell lennünk, hogy ezt lássuk. Na most szellemben láthatatlanban építkezni, hát ez a fizikai ember, materiális ember számára ez egy abnormális dolog. Ugyanolyan abnormális, mint a gazdagi pillanatot, hogy eladni a vagyonát és szétosztani mindent. Nála így kezdődött volna a szellemben való építkezés. És ez neki abnormálisnak tűnt. Tudjátok, a hitet és az őrültséget egy hajszál választja el egymástól. Ezt komolyan mondom. Az egyik embernek Isten mondja, hogy indulj el és menj át a tavon. És átmegy a vízen. Mert Isten mondta neki. A másik ember meg azt mondja, hogy én is tudok járni a vízen. Elindul a tavon, aztán következő pillanatban már a mennyben van. A hitet és az őrültséget egy hajszál választja el egymástól. sok ember az őrültségeivel járatta le az igazi hitet. Tudtok ti is számtalan ilyen történetet, például a vízeljárás, tudjátok, az volt, aki kipróbálta. Majd a mennyben megkérdezi tőle, hogy milyen, hogy sikerült neki. Az egyik embernek Isten mondta, ő kilép, megteszi és bejön. A másik embernek nem mondta Isten, kilép, megteszi és meghal. Amikor szétválasztotta a tengert Isten, és Izrael népe átment a ketté választott vizek között. Miért? Mert nekik Isten mondta. Átjutottak. Az egyiptomiaknak nem mondta Isten, csak üldözték Izrael népét, bementek, és már a sárban már megragadtak, beragadtak. És aztán ugye a vizek visszajöttek rájuk, és ott haltak meg mindannyian. Ugyanazt csinálták, mint a zsidók. Ugyanúgy bementek, száraz lábbal. Csak ők nem jutottak át, és meghaltak. A hitet és az őrültséget egy hajszál választja el egymástól. És ez a láthatatlanban való építkezés, ez a fizikai, a materialista ember számára egy őrültségnek tűnik. Őrültségnek. De mégis ezzel tudod kifejezni azt, hogy te bízol Istenben, mert a hit, ahogy Norbi mondta, bizalom Istenben. És ahogy építkezünk a láthatatlanban, ez által bízunk Istenben. És elhisszük, hogy jönni fog az eső. Hogy jönni fog az eső. Nem tudom, hogy hogyan, már úgy érzem, hogy az utolsó pillanatban vagyok, óhányszor átéltem már ilyet, de figyeljetek ide, 21 éve próbálom követni az Urat, eddig mindig jött eső. Eddig mindig az Úr gondoskodott rólunk, eddig mindig az Úr kisegített, átlendített, túllendített, megváltoztatott, átsegített, tovább növekedésre, fejlődésre megnyitotta a lehetőséget. Eddig mindig ez megvolt. Ez ezután is meg lesz.
Miért a berkel?
Amen. Így van. És ez meg lesz a te életedben is. Most be fogom fejezni, mert hallottam egy csendes hangot, ami azt mondta, hogy jött a pörkölt. Megjött az eső. Drága barátaim, egyetlen mondatot mondok még, és utána röviden imádkozunk. Ezt nem kell felolvasni, csak írjátok fel és nézzétek. 1 Korintus 2-ben 9-től 14-ig majd olvassátok el otthon, és ott azt mondja Isten igéje, ugye, hogy Isten olyat készített nekünk, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg se gondolt, de nekünk kijelenti az ő szelleme által. Mikor fogja kijelenteni? Most fogja kijelenteni. Most fogja kijelenteni. Ebben az időben fogja kijelenteni. És ezek azok a kincsek, amiről Jézus beszélt. Ezek azok a kincsek, amiket át kell venned. És hogy veszed át? Kijelentés által. Kijelentés által. Álljunk fel és imádkozzunk.